Így január vége táján az a jellemző a mobil kommunikációs piacon, hogy a legnagyobb készülékgyártók kicsit lassítanak és visszatartják az új bejelentéseiket, hiszen közeleg a február végén esedékes barcelonai Mobile World Congress, és a legtöbb cég erre a rendezvényre időzíti az új készülékek bejelentését. Nem így tesz a Motorola, akik viszont most nemrég 5 középkategóriás telefont is bemutattak, illetve mondjuk azt, hogy alsó középkategóriás telefonokról van szó, mert ezek egyáltalán nem nagy tudású eszközök. Viszont nem is biztos, hogy a Motorola-nak arra van szüksége a piaci részesedésének a növelése érdekében, hogy csúcsmodellekkel lássa el a különböző országokat. Ennek ellenére ugye nemrég a Szenzorban is volt szó a ThinkPhone by Motorola nevű csúcskészülékről, amit hát eredetileg üzleti felhasználásra szántak, és jellemzően B2B környezetben akarták értékesíteni azon Lenovo ügyfelek számára, akik egyébként a Lenovo-tól mondjuk ThinkPad-eket vásárolnak, és hát ehhez nagyon kézenfekvő megoldásnak tűnt, hogy kínáljanak egy androidos csúcsmodellt is, és ez lett a ThinkPhone by Motorola. Ugye itt nem nagyon tudták eldönteni eredetileg, hogy most ez Motorola néven jöjjön, vagy Lenovo néven jöjjön, de végül is ezt a ThinkPhone nevet kapta meg, és ugye dizájnban hasonló itt a ThinkPad-ekre, van rajta egy kis piros, van rajta egy ilyen karbon mintázatú bevonat, és egyébként pedig hát vezeték nélküli opcióval együtt tud működni a ThinkPhone a ThinkPad-ekkel, valamint extra biztonsági beállítások is vannak benne. Azóta kiderült, hogy annyira jó volt ennek a készüléknek a szakmai fogadtatása, hogy a Motorola, illetve a Lenovo közösen arra jutottak, hogy talán érdemes lenne ezt a készüléket különállóan is értékesíteni, tehát hogy ne csak azok tudják megvenni, akik egyébként a Lenovo-nak a vállalati ügyfelei közé tartoznak, és egyébként is vannak Lenovo notebookok a vállalati IT infrastruktúrában, hanem vigyék be bizonyos ilyen kereskedőkhöz vagy szolgáltatókhoz is a ThinkPhone-t, és meg lehessen venni bárkinek. De ugye még egyelőre ezt egyáltalán nem lehet kapni sehol, szóval, hogy hol fog megjelenni, mikor és milyen áron, az még egy kicsit kérdéses. Na most ehhez képest a Motorola-nak van egy nagyon olcsó vonala is, amiből mi is sokat teszteltünk az elmúlt években, mert van nekik az E-széria, ami az abszolút belépő, és van nekik a G-széria, ami inkább ez az alsó-közép-középkategóriás vonal. Az E és a G-széria is különböző számokat tartalmaz, most ezek a számok hármasra végződnek, mert ugye 2023 van, és akkor erre próbálnak rímelni. Szóval ebben a szegmensben a Motorola nagyon sok ajánlattal van jelen, és ugye a Motorola-nál is jellemző az, ami számos másik cégre, hogy hát kicsit egymásra csúsznak a tavalyi meg az idei modellek, sőt még a tavaly előttieket is lehet kapni, ami viszont elég érdekes olyan szempontból, hogy általában ugye az infláció miatt a tavalyi meg a tavaly előtti modellek, hogyha megnézzük a képességeiket, akkor azok jobb vételnek számítanak, mint egy friss és ropogós új készülék. Hát nyilván a másik oldalán a mérlegnek ott van az, hogy a friss modellek azok valószínűleg friss szoftvert és tovább tartó szoftveres támogatást fognak kapni. Szóval így érdemes adott esetben dönteni, nem csak a Motorola portfóliójából, hanem ez igaz a Samsungra és a Nokia-ra is, és még lehetne sorolni. A régebbi telefonok olcsóbbak, de nem biztos, hogy olyan sokáig kapnak szoftveres támogatást, míg az új készülékek bizonyos dolgokban fejlődtek, más dolgokban sokszor visszalépés történik, de friss szoftverrel érkeznek a piacra. Na de, ugye a Motorola-nak az E-szériája az alapvetően tényleg a legalapabb szint, és erre megérkezett az E13. Gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a Motorola idei legolcsóbb telefonjáról van szó, ami hát egy elég egyszerű eszköz. 6,5 hüvelykes kijelzőt kapott 720x1600 pixelen, tehát ez egy sima HD felbontású kijelző. 64 GB belső tároló van, ami nagynak számít ebbe a kategóriában, de csak 2 GB RAM, ami meg kicsinek számít ebben a kategóriában. Egy Unisoc T606-os chipset van benne, ugye a Unisoc egy olyan chipset gyártó, aki most egyre népszerűbb azért, mert a Qualcomm-nak, a Foxconn-nak és a MediaTek-nek a kapacitásai eléggé le vannak kötve, és a Unisoc beszállt ebbe az ultra alacsony szegmensbe, hogy kielégítse az igényeket, és egyébként ezek a Unisoc chipsetek azért alapvetően nem rosszak, nem kell tőlük csodát várni, de teszik a dolgukat, és egy alapfunkciós telefont könnyedén meg tudnak hajtani. Viszont a 2 giga RAM az azt jelenti, hogy ezen csak egy Android Go operációs rendszer van, mondjuk abból a legfrissebb, de az Android Go-nál ez hát majdnem, hogy mindegy, mert az Android Go ugye egy olyan fékezett habzású Android, amiből kiszedi a Google az összes olyan szolgáltatását, ami erőforrás igényes, Tehát ami olyan natív alkalmazás, mint a térkép, vagy a YouTube, vagy a Drive, és ezeket lehetne még sorolni, és ezeket az alkalmazásokat kigyomlálják a rendszerből, és helyettük, ha valaki ezeket szeretné használni, akkor a Chrome-ot fogja megnyitni a telefon, és a Chrome-on belül fogja megnyitni az adott szolgáltatáshoz tartozó webes felületet, ezzel próbálván egy kicsit hát gazdálkodni azzal a szűkös erőforrás mennyiséggel, ami ezeket a telefonokat jellemzi. Amit érdemes tudni még róla, hogy IP52-es vízlepergető burkolatot kapott, és 13 megapixeles kamerát a hátuljára, ami hát nem túlságosan acélos, de hát ebben az árkategóriában ez nagyjából sztenderdnek számít. A következő lépcső a Moto G13, illetve mondhatjuk, hogy a G23 is. Itt már 4 GB-os memória mennyiségről van szó, normál Androiddal, és MediaTek Helio G85-ös chipset, ami egy belépő szintű 4G chipset a MediaTektől. 16 megapixeles és 8 megapixeles előlapi kamerák vannak, ugye attól függően, hogy a melyik G-szériáról beszélünk, a hátlapon pedig 50 megapixeles a fő kamera, és a G23 az annyiban tud többet, hogy ott egy ultraszéles kamera is van. Mind a két készülék az első árazási információk szerint kicsit drágább annál, mint amennyire számítottunk, és kicsit drágább annál, mint amennyit egyébként a képességi alapján valószínűleg ér. Ez azonban mondhatjuk, hogy nem különösebb meglepetés, mert az idei telefonok árazása az láthatóan magasabb, mint amit tavaly a gyártók ugyanebben a kategóriában bemutattak. Na és akkor vannak tényleges G-szériás telefonjaink is, vagy hát mondhatjuk, hogy középkategóriás telefonok, G53 és G73, mind a kettő már 5G-s, viszont az AMOLED kijelzőt elhagyták, pedig az előző modelleken ez benne volt, úgyhogy 120 Hz-es HD felbontású kijelző van a G53-ba, és Full HD felbontású kijelző a G73-ba. 5000 mAh akkumulátor van mind a két modellben, de csak a G73 tud 30 watttal tölteni, a kisebbik készülék csak 10 wattot tud felvenni. Szerencsére megvan a 3,5 mm-es jack csatlakozó, megvan az ujjnyomatolvasó, megvan az NFC, és amit még érdemes tudni, hogy Snapdragon 480 Plus nevű chipset van benne, ez a Qualcomm-nak a belépő szintű 5G-s megoldása, tehát nem egy csúcskategóriás valamiről van szó, hanem ez a legolcsóbb olyan chip, amit egy gyártó a Qualcomm-tól meg tud venni akkor, hogyha 5G-s telefont akar gyártani. Amit még érdemes tudni, hogy ez ugye a G53 jellemzője, a G73-ban a MediaTek Dimensity 930 dolgozik, azért ez már egy korrektebb, középkategóriásabb chipset. És a kamera is ránézésre ugyanaz, mindkét modellnél 50 megapixeles a főkamera és 8 megapixeles az ultraszéles, de a G73-ban egy jobb szenzor van, és ami még fontos, hogy ott az ultraszéles kamerában is van autofókusz, a G53-nál ez egy kicsit gyengécskébb. Azért beszélünk ennyit ezekről a telefonokról, mert egyrészt a Motorola egyre erősebb Európában és Magyarországon is egyébként, egyre több ajánlatuk van benne szolgáltatóknál is, és a felsorolt L13, G13, G23, G53 és G73, ugye most 5 telefonról van szó, mindegyike meg fog érkezni a magyarországi piacra, van amelyik lesz szolgáltató kínálatban is, van amelyik csak a kártyafüggetlen piacon lesz elérhető, de mindenképpen az a helyzet, hogy a Motorola ebben a kategóriában, ebben most egy nagyon nagy portfólióval készül, és hát nyilván abban reménykednek, hogy a Motorola név hát sokat fog segíteni abban, hogy ezek a termékek népszerűek legyenek a vásárlók körében. Különleges prototípus kijelzőt demonstrált a Samsung, ami valószínűleg a hajtható telefonoknak a következő generációját vetíti előre, ugyanis egyrészt a Samsungnál hát úgy néz ki, hogy meg tudták oldani, hogy ahogy próbálják majd csökkenteni a hajtható telefonokra jellemző hajtási gyűrődést, ami sokakat zavar, hogy közben meg tudják tartani az egész zsanérnak a vízállóságát. Ugye eddig az volt a probléma, hogy vagy a hajtatási gyűrődésen változtatunk különböző trükkök segítségével, és akkor sokkal jobban néz ki a telefon kinyitva, de elvesztik a vízállóságot, vagy megtartják a vízállóságot, de akkor viszont ott marad a gyűrődés is, és ez egy ilyen tervezői vagy technikai dilemma volt, amit most a Samsungnak sikerült megoldania, és hogyha minden jól megy, akkor a következő Z Foldban, ami az 5. verziója lesz ennek a telefonnak, már egy sokkal kisebbnek tűnő hajlítási gyűrődést fogunk látni. De ami most érdekesebb, és amit most demonstráltak, hogy csináltak ugyanerre a zsanér mechanikára alapozva egy olyan hajlítható kijelzőt, amit nem csak hogy ugye ki lehet nyitni egy telefont, és be lehet csukni, és ugye belül kijelző van, hanem a kinyitás után tovább lehet hajtani az egyik oldalát a panelnek, egészen hátra 360 fokban az előző kijelző mögé, és gyakorlatilag elő lehet állítani egy olyan koncepciót, hogyha teljesen hátra hagyjuk a kijelzőt, akkor ugye van egy külső kijelzőnk, úgymond. Ha viszont ugye arra van szükségünk, hogy védjük a kijelzőt, akkor meg teljesen össze lehet csukni. Szóval ez egy ilyen nagyon érdekes koncepció. Hát nagyon kíváncsiak leszünk, hogy vajon ezt mikor építik be konkrét telefonba, mert igazából amiben ez a megoldás sokat segíthet, hogyha a külső kijelzőből lesz a belső, és a belsőből a külső, akkor az azt jelenti, hogy a Fold szériánál például megspórolnak egy kijelzőt, mert ugye ott most külön van a külső kijelző, és ha meg tudnak spórolni egy kijelzőt, ez azzal is járhat, hogy vékonyabb tud lenni az eszköz, hiszen ugye egyel kevesebb réteget kell beleépíteni az egyik oldalfalba, ami mindenképpen egy fontos hozadéka lenne ennek a megoldásnak, mert ugye az egy elég sokszor elhangzó ellenérve foldable, tehát hajlítható és összecsukható telefonokkal szemben, hogy jó, szép, meg jó pofa, meg tök jó, hogy kicsiből nagy lesz, és hogy egy normál telefonból egy kisebb tabletet lehet kihajtogatni, vagy egy normál telefont össze lehet hajtogatni fele akkorára. Ezek nagyon jó pofa dolgok, nem is nagyon olcsóak, de hát pont az a dolognak a hátránya, hogy mármint a hajlítási gyűrűdésen kívül is, hogy amikor meg össze van csukva, akkor meg elég vaskos a készülék, majdnem olyan vastag, mint két telefon egymásra téve. De hogyha ugye egy panelt meg lehet spórolni a koncepcióból, akkor már vékonyodhat elég jelentős mértékben ez a termék, és nincs kizárva, hogy majd a következő Z Foldban, meg Z Flipben ezt a megoldást a Samsung alkalmazni fogja, annak érdekében, hogy vonzóbbá tudja tenni a telefonokat. Szűk fél év alatt az Android 13 részesedése az összes forgalomból levő telefonon 5%-ig jutott el. Ugye az Android 13 az májusban jelent meg, és a Google most közreadta, hogy a telefonok hány százalékát frissítették már a felhasználók Android 13-ra, és ez 5,2%. Na most ez egy röhelyesen alacsony érték ahhoz képest, hogy a legújabb iOS meg az iPhone-oknak a több mint 80%-án fut, de hát nyilván máshogy kell nézni ezt a dolgot. Ugye az Apple-nek a készülék portfóliója egy sokkal-sokkal szűkebb termékvonal, mint amit az Android-os telefonok képviselnek. Ráadásul az Apple-nél ugye nagyon hasonló alkatrészekből épülnek fel nagyon hasonló telefonok, és nyilván ott könnyebb megoldani a frissítést. Az 5,2%-os elterjedtség az Android 13-nak egyébként a korábbi Android verziók elterjedtségi sebességénél jobb, tehát hamarabb került rá a 13-as Android egy csomó telefonra, mint amilyen hamar mondjuk a 12-es vagy a 11-es került rá annak idején egy csomó telefonra, és ennek leginkább az az oka, hogy ténylegesen azt lehet látni, hogy a készülékgyártóknak egy része már felismerte, hogy nagyon fontos az, hogy a korábbi eszközökre is a legfrissebb szoftvert tudják biztosítani, és ebben ugye élen jár a Samsung és a Nokia, de a többiek is most már kapaszkodnak, szóval, és miután ugye a Samsung relatív nagy piaci részesedést hasít ki a világpiacból, ezért, hogyha a Samsung a korábbi telefonokat is képes Android 13-ra frissíteni, az jótékony hatással van a teljes globális Android 13 elterjedtségre, tehát mondhatjuk azt, hogy egy picit a Samsungnak is köszönhető, hogy már 5,2%-os az Android 13-nak a jelenléte az Android-ös telefonokon. Egyébként azt lehet látni, hogy például a 2017-ben megjelent 8.0-as Android csak most esett 10% alá az összes forgalomban levő telefonon, vagyis még bőven van olyan készülék a világon, ami 6 éves operációs rendszert használ. Ez nyilván egy biztonsági kockázatot is magában hordoz, mert egy 6 éves oprendszerre már biztonsági frissítések sem érkeznek. De alapvetően azért azt lehet látni, hogy a legtöbb használatban lévő Androidos készüléken jelenleg a 11-es főverzió jut fut 24,4%-kal, és a 10-es főverzió 19,5%-kal követi ez a második, majd a 12-es jön szintén körülbelül 19%-os részesedéssel, tehát azt mondhatjuk, hogy azért a telefonoknak a legalább harmadán egy relatív friss operációs rendszer fut, ami összességében azért nem egy rossz hír. Február 7-én fog tartani a OnePlus egy nagy bemutatót, egyébként Indiában, és hát ott természetesen új eszközöket fognak bemutatni. Ha minden stimmel, akkor a OnePlus 11 lesz a főszereplő, ami ugye a csúcsmodell vagy a cég zászlós hajója, és ugye az idei legfontosabb készüléke. Tehát nyilván el fogják vinni utána a két héttel később Barcelonába, és ott megnézhetik majd az európai userek is, hogy a OnePlus 11 milyen a gyakorlatban. De ami ennél érdekesebb, hogy úgy néz ki, hogy a OnePlus be fog lépni a tabletpiacra, és táblagépet is fog kínálni az ügyfeleinek. Na most, amit ugye sokszor elmondtunk már itt a Szenzorban, hogy a OnePlus az az a úgynevezett BBK cégcsoport egyik almárkája, és a BBK egy óriási kínai konglomerátum, ide tartozik a Realme, az Oppo, a Vivo, és ugye a OnePlus is, de az, hogy a BBK cégcsoport különböző modelljei mennyire hasonlítanak egymásra, az mindig egy ilyen teljesen homályos módon születő döntésnek az eredménye. Most úgy néz ki, hogy a Realme az egy picit ilyen különutas, és ugye a kedvező árfekvésű vonalon mozog, míg a OnePlus-t kezdik közelhozni szoftveresen is, és fejlesztési szempontból is az Oppo-hoz. Tehát van egy ilyen tippünk, hogy egy Oppo tabletet fognak majd kicsit átalakítani, és az lesz majd a OnePlus tablet. Meglátjuk, hogy ebből mi valósul meg. Mindenesetre a OnePlusnak a korábbi nimbusza, hogy hát sokkal olcsóbban kínál ugyanolyan képességű csúcsmodelleket, mint a neves gyártók, az mára azért jelentősen megkopott, a piaci részesedése is valamennyire csökkent, és az OnePlusnak a helyét egyre inkább átveszi az Oppo, főleg az európai ügyfélkörnél. De ennek ellenére nem akarják a OnePlus márkát teljesen megszüntetni, hanem továbbra is igyekeznek hát abba a mázba csomagolni az eszközöket, hogy ezek kedvező árfekvésű, de nagyon-nagyon jó telefonok és tabletek. Tehát meglátjuk, hogy mi lesz majd ezen a bemutatón, akármi is lesz, nagyjából rá két hétre meg fogjuk tudni nézni személyesen Barcelonában is. Ennyi fért bele a műsor első felébe, a technológia hírek közé. Most tartunk egy kis szünetet, és jönnek a hagyományos feles hírek, mi pedig folytatjuk az adásunkat egy hordozható külső akkumulátor tesztjével, amihez napelem is jár, illetve nem csak egy ilyen akkumulátort teszteltünk, hanem rögtön kettőt, úgyhogy maradjanak velünk.